Ez itt a kettes számrendszer, továbbra is Behumi Dórival.
Kettes számrendszer. Most a Rádiókafé.
És Veres Dórával. És vendégünk dr. Vánki György, pszichiáter, továbbra is.
Én elég régóta ismerlek, Gyuri, és mindig meg akartam tőled kérdezni, hogy tudod szétválasztani, és általában nálatok a pszichiátereknél ez hogy van? Hogy választjátok szét azt, hogy mondjuk egy baráti körbe tartozik mondjuk a kliensével, vagy a betegével, vagy nem tudja kikerülni, hogy ne valami buliban ne találkozzon vele össze, vagy akár csak a barátaiddal, vagy baráti körben. Hogy választod szét azt, hogy most csak egy baráti jó tanácsot adok, vagy ez már a pszichiáter mondja belőlem? Vagy akár ezt családi köteléken belül? Tehát hogy lehet ezt a kettőt külön választani?
Tehát a dalműnek az a címe, hogy este a pszichiátereknél.
Így van. Igen, ezt kicsit képzeljük magunk elé.
Hát szerintem szét lehet választani, mert ugye az, amit csinálok, az egy keretben zajlik, egy céllal, egy szerződéses alapon, és amikor együtt vagyunk másokkal, akkor más csinálunk, szóval így. De annyira, hogy nyilván én azért ugye el tudok kanászodni, már mint így a kicsit a könnyedebb, meg a jobb pofább felé, és akkor emlékszem egy ilyenre, hogy egy festő barátomnak volt szülinapja, és akkor ott így mondtak dolgokat, és nyilván tény, hogy sok terápia után voltam, és kicsit hát ráboénkodtam így a helyzetre, amit biztos nem mindig jó, amúgy ezt elismerem, és tudok ilyen is lenni, meg olyan is, és akkor valaki ott ezt nehezményezte, és akkor a festő barátom, hogy elgondolkodott, és azt mondta, hogy ő rájött, és mondtam, hogy mire? Azt mondja, hogy ez olyan, mintha egész nap festenék, és utána összejönnék a barátaimmal festeni. Szerintem ez a lényeg, hát akkor már nem akarok festeni.
Tehát az van, hogy mondjuk állsz egy gangon, és beszélgetsz valakivel, egy barátoddal, vagy ismerősöddel, és azt mondja neked, hogy figyelj, annyira azért most ez történt velem, és nem tudom, hogy mit csináljak. Nézd! Ott van Jovelen úr, vagy mit mondasz ilyenkor?
Nézd, madárka.
Nézd, madár.
Nézd, lepke.
Tudtam, hogy eljuttok ideig.
Nem. Hát nem, nyilván a barátaimat, hogyha beszélgetünk. Tehát ugyanúgy.
Akkor azért analizálszna.
De nem, hát beszélgetünk. Hát kölcsönösen elmondjuk, és akkor mindenki, ha akar, akkor hozzáfűz valamit. Hát,
és te erre azt mondod, hát ez egyáltalán nem így van, hiszen.
Tehát te tudod, a pszichiáter is volt valaha ember, ahogy szintén mondták a régiek, hát ugyanúgy csináljuk ezt.
Jó, tehát azt mondod, hogy mondjuk humorral egy ilyen helyzetet ki tudsz kerülni mondjuk a hétköznapokba, vagy a civil életbe, és amikor a terápián ül veled valaki, és hát jó, nyilván nem, amikor valami egészen durva dolgokról van szó, de a humort, mint eszközt mennyire használod?
Ugye ez nagyon sok mindentől függ, tehát hogyha van egy olyan erős kapcsolat, egy bizalmi szint, és egy nem nagyon megsebzett ember, akkor a humornak lehet jó szerepe jó pillanatban, de azt meg kell válogatni, mert egy érzékenyebb borderline spektrumú, bocsánat, hogy ilyet mondok, valakinek a humor az nem szimbolikus, hanem az konkrét. Tehát ezt a léptéket amúgy könnyű elvéteni, hogy az ember mond valamit, ami tök nyilvánvaló, hogy nem úgy gondolom, vagy nem, de a másiknak az egy konkrét jelenséggé válik. Hirtelen úgy rá csattan. Szóval, hogy a humornak a terápiás használata az egy nagyon reflektálandó dolog, ugye ott teljesen már. De van helye, persze, hát sokszor nevetünk, csak ott meg arra kell vigyázni, hogy akivel ezt jól lehet csinálni, az is csábító, hogy akkor így, nyilván, hogy akkor meg lehet könnyebbülni, kimegy az a feszültség, ami pont jó lenne az önismeret felé megtartani, tehát, de azért nem tilos néha megkönnyebbülni, csak figyelni kell rá, ugye vannak, akik ebben sokkal szigorúbbak, mint én, hogy ezt a fajta könnyítést, mondjuk saját magamnak is, meg a másiknak is ezt elkerülni, és nagyon fegyelmezetten visszafogni. De valahogy, ahogy én képződtem, vagy akikkel én kapcsolatban voltam, ott nagyon jó helye volt azért a humornak is, és tud jó lenni, de tény az, hogy nagyon figyelni kell rá.
Pont ez jutott eszembe, hogy ez vajon idővel jött neked tapasztalattal, hogy akár ezt az eszközbe lehet hozni, és egyáltalán mondjuk így a munkád, vagy a pályafutásod elején mennyiben voltál más? Tehát mi változott, mint pszichiáter? Tehát változtál szerinted?
Hát borzasztó lenne, ha nem változtam volna.
És miben
az elején
változtál?
Ugye az van, amíg a régi rendszerben úgy volt, hogy 3 hét után ugyanazt kellett csinálni, amit most 24 év után csinálok. Hát képzelhetitek, hogy az hogy ment. Tehát, hogy ugye...
Ezt nem értem, ez hogy
értek? Hát egy három hete dolgoztam, akkor ja, már tulajdonképpen kellett ügyelnem, meg kellett pszichotikussal valamit beszélgetnem, meg mit tudom. Hát fogalma, nyilván nem tudtam, hogy mi van. Tehát azért hál' Istennek, remélem, hogy fejlődtem, hát csak volt valami...
Egyébként nektek jár szelep, szupervízió? Vagy ezt magadnak kell megszervezned? Tehát amikor...
Nem jár.
Ez őrület.
Persze, esetleg beszélő, vagy szupervízió, azt neked arra gondoskodnod kell, persze.
És akkor ez nálad hogy működik? Tehát, hogy betelítődsz fél évente, vagy sokkal gyakrabban olyan terhekkel a válladon, amiket fel kell valakinek oldania, és veled is foglalkoznia kell, vagy ez, te rendszeresen alkalmazod ezt a lehetőséget?
Hát van, most éppen szünetel, de van egy eset megbeszélő csoportunk, tehát az arra jó, hogy az ember meg...
Ez a Bálint csoport, ugye? Ez nem az?
A Bálint csoport az házi orvosoknak ja, van, az orvosoknak. Ez. Nyilván akik oda mennek, azok mindenféle élethelyzeti, lelki, meg testi problémákkal mennek, és akkor a házi orvosok, tehát Bálint Mihály rájött arra, nagyon egyszerűen mesélve, hogy itt a dolgoknak a nagy része lélektani történéshez kapcsolódik, és hogyha egy jó intervenciót mond egy házi orvos, az nagyon sok dolgot helyre hozhat, vagy jó irányba mozdíthat, úgyhogy hát olyan, mint a Bálint csoport, csak olyanoknak, akik kicsit többet csinálnak lélektani munkát, vagy túlsúlyosan azt, túlnyomóan azt csinálják, túlsúlyosan az más jelent.
És milyen gyakran veszed ezt igénybe?
Ez nem, hát az eset megbeszélő csoportok azok ilyen rendszeres, aha, megbeszélt találkozások.
Tényleg is egy pszichiáternek van valami kötelezettsége, hogy mit tudom én, el kell számolni az orvosi kamara felé, hogy ő mennyire nem rogyant be esetleg az évek alatt pszichésen.
Persze.
Tehát vannak, mit tudom én, a katonáknál, vagy a rendőröknél, tudod, van ilyen állapotfelmérés, hogy nálatok van ilyen.
Hogyne, tehát persze, tehát hogy igazolni kell, hogy dolgozol, és egy bizonyos pontszámot 5 év alatt össze kell gyűjteni, mert vannak kötelező részek, szinten tartó tanfolyamok, meg szabadon választható tanfolyamok, meg sok minden, tehát van egy ilyen alap elvárás, amit neked teljesíteni kell munkában és tanulásban. Igen, hát ez tök fontos.
Én azt olvastam, hogy benned fiatalon egyébként felmerült, hogy művészettel foglalkozz, a családodban többen is művészek voltak, és azok, és ezzel kapcsolatban mondta egy nagyon izgalmas mondatot, hogy tulajdonképpen a pszichoterápia közel áll a művészethez. Ezt megmagyarázod?
Hát, ugye, igen, tehát nekem van egy nagyon erős késztetésem arra, hogy valójában legszívesebben egy gitárral, meg egy mikrofonnal ülnék egy gép előtt, és ott bingiznék valamit, ami számomra nagyon-nagyon csodálatos, mások számára pedig elviselhető, de nem keresik, nem kutatják, nem értem, mindegy. Tehát, hogy sok mindenben tudom ilyen nagyon kiteljesedve érezni magam, ami biztos sok mindenhez kapcsolódik, például a nagypapám, ő grafikus volt, otthon volt, boldog volt, fát metszett, exlibriseket csinált, a világ legderűsebb és kiegyensúlyozottabb embere volt, iszonyú jó humora volt, 80 évesen is tudott olyan sztorit mesélni, amit még nem mesélt, és még arra is emlékezett, hogy 37. január 7-én mondta neki a Kálmán Dóra, szóval tök mit tudom én, tehát ilyeneket így tudta.
Kamuznak ám az öregek ezzel.
Persze, de jól csináltam, mert mindig bemondta az évet, meg a helyzetet. Szóval, hogy azt láttam, hogy ha valaki így magában van, ő nem művésznek tartotta magát, ő mesterember volt, de amúgy jelzem, szerencsén utcabarról elnevezve és állandó kiállítása van, Feri Antalnak hívták, csak úgy mondom, és hát kiváló ember volt, hát simán megcsinálta azt mondjuk így a 60-as években, szóval azért, hogy érezzétek, hogy ez nem most van, hogy mondjuk mindig volt náluk vendégség, hétköznap olyan kicsi, hétvégén meg nagy. És akkor a nagy vendégségnél ajtót nyitott pizsamában, és azt mondta, ti komolyan vettétek a meghívást. Ki volt írva az ágya fölé, hogy itt nyugszik Feri Antal. Szóval ő ilyen volt, és nyilván ez hatott rám, hogy ez egy olyan világ, amiben így az ember teszi, amit szeret, amit imád, az ő út el van, de hát közben valahogy ilyen szorongó, mondjuk azt, hogy melankolikus kamaszként nem túl bátran, valahogy így arra gondoltam, hogy hát, de mit tudom, nincs ilyen tehetség, nem tudok rajzolni, nem tudok ezt, nem tudok azt, és hogy az apám az orvos volt, és akkor elmentem az orvosira, ahova a legnagyobb pekhemre felvettek, tehát hogy így rögtön, és akkor gondolkodási időm sem volt.
De ez nem volt ilyen elvárás egyébként?
Nem volt elvárás, csak fogalmam sem volt, hogy ki vagyok, mi vagyok, és valamint, hát ez nagy szem, igazából viccesen is lehetem mondani, de nagyon szenvedtem, mert nem. Tehát éreztem, hogy ez nem. Semmilyen módon nem. És akkor nem. Tehát, hogy ez az orvoslás, vagy az a fajta dolog a testtel kapcsolatban, hogy ez nem. Ezeket a húrokat nem hallottam pengeni lelkem odúiban. És akkor valahogy kapcsolatba kerültem pszichiáterekkel, az egyikhez ugye jártam is hosszan, és ebben gondolok heti kétszer és ingyen, szóval egy csodálatos emberhez.
Boldog idők.
Boldog idők, de nem, ez akkor is, szóval ez már akkor is volt különleges. És ez annyira jót tett nekem, hogy egy ponton mondtam az illetőnek, Mariannak, hogy na, én is ezt így csinálnám.
Hát látom, hogy nem olyan nehéz.
És, ja igen, látom, hogy neked se kell, te sem szakadsz meg. Igen, és akkor ő valahogy úgy ennek örült, ami nyilván gondolkozott, hogy szabad-e örülni, mert ugye nem szabad befolyásolni a delikvenst a döntéseiben, de én úgy éreztem, hogy örül. És akkor így elindultam, és azt ő mondta, hogy a pszichoterápia az orvoslás utolsó művészeti ága. Aha. És ez is úgy hatott rám, és valójában amúgy tényleg, tehát hogy egy emberi személy, tehát hogy lehet fát faragni, meg
lelket,
meg rétegeket rakni egy vászorra, de hogy ott egy ember, és hogy ott élőben köztünk történik valami, amitől ő neki másmilyen lesz az élete, hát nem gyorsan, azt jelzem, de hát ez valami egészen elképesztő élmény, azért ezt elárulom.
Jó, tehát, de egy másik orvos is ezt elmondhatja magáról, hogy megváltoztatja az emberek életét.
Hát ezért mondtad, hogy az egyik művészeti ág. Igen, az orvoslásban.
Igen, de hát mondjuk akkor így mondom, hogy ami engem érdekel. Uh-huh. Tehát, hogy ez így
de te mikor kerek. Vagy flow-ban mondjuk munkád során?
Hát én igyekszem, nyilván nem mindig, mert nyilván az embernek vannak különböző időszakai, én a melóban igyekszem úgy flow-ban lenni, nyilván fáradok, meg ilyen nap, meg olyan front.
Akkor úgy kérdezem, mi a katarzis, amikor sír a paciens?
Azt imádom, amikor sír.
De mert akkor kijön belőle valami, hát ez jó, nem?
Hát van, inkább azt mondom, mert a sírás, ugye biztos te se így mondod, hogy ez nem egy cél.
Persze.
Hanem inkább vannak ilyen találkozási pillanatok, amik lehetnek nem látványosak persze. Tehát amikor úgy érzem, hogy na most itt nagyon egybe vagyunk, tehát hogy én is úgy jól éreztem, ő is úgy ráhangolódott, és akkor most köztünk van valami nagyon erős dolog, ami neki így jó, azok ilyen nagyon pici katarzisok, szóval nem úgy képzeljétek el a katarzist, hogy hát akkor így zokogunk.
Kinyitottok egy pezsgőt.
Tölelgetjük egymást, és zokogunk, nem, hanem hogy ezek valami. Mini történések, de nagyon, nagyon jó élmények tudnak lenni. Sokszor nyilván ahhoz is kell egy kitartás, amikor ez nincsen, tehát nem ez sem egy cél, a katarzis, mert az ugye...
Az már narcisztikus lenne.
Hát narcisztikus, ugye sikerorientáltá tenne engem. Tehát, hogy én jól bírom, hogy lassan mennek a dolgok, nekem már most, hogy nehogy félreértsetek, tehát nem az van, hogy jól bírom, hogy neki rossz hosszan, hanem hogy jól bírom, hogy lassan tud valaki változni. Én már annyi hosszú folyamatot láttam, hogy bízom benne, hogy ezekkel az eszközökkel már láttam olyat, aki A pontból B pontba eljut. Régen azt a metaforát használtam, csak ma már mosogatógép van, hogy azért mosogatni azért jó, mert rögtön látom. Tehát, hogy ugye a terápia az nem ilyen.
De azért tetten éred azokat a pillanatokat, amikor látod, hogy valami megszületik, valami változik, valami elengedődik. Azok biztos nagyon, az biztos jó érzés, hiszen ez a munkád célja.
Hát és ugye ez kiegészült azzal, és ezért nagyon jó dolog és csodálatos dolog egy könyv, hogy a könyv úgy melózik, hogy én nem vagyok ott, és ismeretlen emberekben dolgozik, amit én oda írtam, és akkor oda jönnek hozzám, hogy nem akarom zavarni, csak egy mondat, és kiderül, hogy neki valamit hozott az életében, azt nem tudom elmondani, hát az iszonyú jó, tehát ez...
Igen, a legnagyszerűbb könyvről beszélünk, amit valaha a narcizmusról írtak. ez a Mánki Györgynek a könyve. Van-e olyan, amikor mondjuk az első ülés alkalmával azt érzed, hogy hát ez nem fog menni?
Ez nagyon ritkán van.
De előfordult
meg? Egyszer volt, de most az nem mesélem, mert nem lenne szép, de mondjuk csak úgy felvillantom, hogy ült szemben velem az ember, és azt mondja, hogy tényleg esküszik, hogy ennyi, tehát így, ilyen színvonalon fog kérdezgetni. Tehát, hát ez nem volt egy könnyű óra.
És esküdtél? Hát, hogy tényleg így fogod?
Hát nagyon szerette volna, hogyha én pokolian érzem magam, és szerintem ez lényegében innen üzenem, ez összejött. Megkérdezhetted
volna tőlünk a műsor elején.
És figyelj, hogyha a könyv ilyen intenzív visszahatással van rád, és ezek a visszacsatolások ennyire erősen érintenek, akkor azért csak meg akarod ezt te ismételni, előbb-utóbb ezt feltételezem, szóval, hogy érik benned olyan könyv gondolata, vagy esetleg már tart is valahol?
Abszolút megérett, itt ilyen, most így nem vázolható módon élettechnikai akadályok vannak, szóval mindenféle...
De ezt is elég sokáig írtam. Azt olvastam, hogy a cím után annyira örült, hogy kitaláltad, hogy egy évig nem írtál semmit.
Hát igen, tehát hogy Pataki Jutka valamikor az Abovo kiadó tulajdonos, hogy kitalálta, hogy figyelj, Gyuri, írjál már, tehát jól írsz, hát írjál egy könyvet nekünk. Mondtam, jó, akkor eltelt 2 év, akkor mondta, hogy figyelj, de tényleg, jó, akkor kitaláltam a címet, és akkor eltelt 1 év, és azt mondta, hogy figyelj, nagyon jó cím. Na és akkor még mit tudom én, volt 4 év. Tehát, hogy így nem... Hát ugye munka mellett, meg sok minden mellett ez nem könnyű írni, és olvastam egy könyvet, amiben az előszavában a szerző azt mondja, hogy köszönöm a kitartást feleségemnek, Natalinak. Natali, bárhol is vagy most a világon. Nagyon hálás vagyok. Tehát aki könyvet ír meló mellett, az kicsit kevésbé találkozik azokkal, akiket szeretnie kéne. Szóval ezek, na mindegy. Tehát vannak dilemmák, de nagyon készen állok rá, hogy bírjak, igen.
Hát van még egy dolog, amit meg akartam kérdezni, meg fogom kérdezni, csak már nagyon kevés időnk van rá. Megkérdezhetem, a Misiről szeretnék egy pillanatot kérdezni, aki fiad, uh-huh. aki 27 éves, hogy nagyon, nem tudom, lehet ezt felgyorsítva erre válaszolni, de hogy az ő generációjában miket látsz? Tehát mi az mondjuk náluk azok a gondok, vagy csoport dinamikák, amikkel nehezebben tudnak megbirkózni, mint mondjuk, amikor mi voltunk 20 évesek.
Figyelj, egyrészt olyat kérdeztél, amire valószínűleg illene valami jó, de vagy a Miskán keresztül kérdezted, és ez olyan, bocs, hogy ezt mondom, hogy olyan nehezemre esne valahogy vagy őt, hogy nem vagy látsz, az ő generációját.
Vagy nem látsz rá az ő.
Hát, hogy kiadni inkább, nem, hogy
kiadni. Igen, tehát ez egy kicsit akkor olyan lenne, mintha róla mondan. Ezt úgy
én csak azért kérdeztem, mert hogy van rálátásod arra a generációra. Aha. De hogyha mondjuk a pacienseid közül sokan kerülnek ki, akkor úgy is van. Akkor őket ad ki, jó? Ne a Misi.
Figyeljetek, szerintem mindig nagyon nehéz 20 évesnek lenni. Mi nekünk is az volt, ebben biztos vagyok, és az, amikor az ember elfelejti, és akkor úgy csinál, mintha ez valami inadekvát dolog lenne. de rohadt nehéz lehet 20 évesnek lenni. Tehát egy olyan szinten a világ bonyolult, olyan nehéz kialakítani egy identitást, egy jó szakmát találni, biztosnak lenni abban, hogy az legalábbis egy ideig az ketyeg, ugye a fiam ráadásul színész lett, ami hát az eleve egy nagyon nehéz pálya, közben beütött a Covid, és közben utána az egyetemét átvették, tehát ez mind történt, csak amíg ő egyetemista volt, ez csak a színészet része, tehát hogy hogyan alakítjuk ki, hogy kik vagyunk mi ebben a nagyon pörgő valamiben, ez a 30 alattiakat, de ez a 30 fölöttieket is intenzíven érinti. Tehát, hogy kivé tudok válni, és mekkora zavar támad bennem, hogy ebben is stabil legyek, és értsem a körülöttem zajló dolgokat, és bennem magamat. Marha nehéz dolguk van, ebben én biztos vagyok.
Különben, ha itt egy fél mondatot megengedtek, nagyon javaslom a Katonában az Extázis című előadás megnézését. Mind a hárman láttuk?
Én nem láttam, nem? De
én láttam.
Róla,
mert hogy fantasztikusan felfesti ezeket a problémákat, amikről most beszéltél, és láttam a nézőtéren egy csomó velem, vagy még nálam is idősebb embert.
Én is csak időseket láttam, és nem értettem, hogy...
És olyan izgalmas volt, hogy ők ebben most ilyen mélyen belelátnak, hogy a 20 évesek milyen problémákkal küzdenek, vagy milyen, hogy látják a világot, és szerintem ez az előadás erre jó válaszokat ad. Úgyhogy ezt javaslom. Másrészt viszont azt is, hogy...
Hát azt is, hogy hívjuk vissza a Gyurit egy következő
igen,
műsorra.
Igen, most hogy legyen
mert,
ez?
Mert rengeteg minden maradt, még szerintem olyan nem beszéltünk, de ugyanakkor választokat itt is nagyon jókat kaptunk a kérdéseinkre. Úgyhogy köszönjük szépen Bánki György pszichiáternek, hogy eljött hozzánk.
Köszönjük
szépen.
Nektek meg szép pénteket kívánunk, és ezt a műsort meghallgathatjátok majd vasárnap. Akkor lesz az ismétlése a kettesnek. Sziasztok!
Sziasztok!